Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Szabó László, a Hold alapkezelő felügyelőbizottságának elnöke és Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Az európai gazdasági kilátásokról, a növekedésekről, a kamatokról és a magyarországi bővülésre ható tényezőkről volt szó, és lesz szó a következő fél órában is, illetve azzal fejeztük be, hogy a negatív kamatkörnyezet hogyan hathat a gazdasági növekedésre, de hogy hat például a megtakarításokra. Szabó László?
Hát én ugye a befektetési oldalt képviselem ebben a beszélgetésben, és mivel most már egy fél évtizede látom a negatív kamatkörnyezetnek a hatásait, így azt gondolom, hogy tehát nekem egy elég határozott képen van arról, hogy ez mit okoz. Szerintem ennek az elején vannak pozitív hatásai. Nyilván van egy olyan pozitív hatása, hogy alacsonyabb megtérülési beruházásokat is megéri megvalósítani. Tehát egy napelemet fel lehet tenni a tetőre, hoz mondjuk egy 8%-os megtérülést, egy 10%-os kamatkörnyezetben csupán gazdasági szempontból ez nem jó beruházás, de ha 0%-os a kamut, akkor ez tök jó beruházás, tehát én mindenkinek ajánlom, hogy csinálja meg, nem csak azért, mert ezáltal hozzátesz valamit a környezethöz, bár biztos a mavír az szívja a fogát, de egyébként ez egy pénzügyi szempontból hatékony beruházás, tehát van egy pozitív hatása. Ugyanakkor nem lehet 1 millió napelemet felszerelni, tehát akinek több pénze van, annak az keresi a hozamot, és azt látom, hogy ez a kétségbe esett hozamkeresés, ez oda vezet, hogy az emberek nagyon-nagyon-nagyon kockázatos dolgokba is berakják a pénzüket. Tehát olyan millió példát tudok mondani, most hirtelenében mondok egyet-kettőt, talán a dotcom buborék esetében volt a veszteséges új kibocsátású vállalatok aránya a tőzsdén ilyen magas, mint most. Nem számít, hogy van nyereség, mindenki bizakodik a jövőben, általában akkor van bizakodása a jövőben, amikor a múlt jó volt, meg ráadásul a biztonságos befektetések nem fizetnek. De ugyanúgy a magántőke társaságoknak az adóssága, a zsákbondoknak a népszerűsége, a közösségi finanszírozásoknak a léptennyomon való felmerülése, mind azt mutatja, hogy nincs annál nagyobb kockázat, mintha nem csinálok semmit a pénzemmel. Mert akkor bukok rajta. Tehát ugye Nyugat-Európában mínuszkamatok vannak, tehát ha nem vállalok kockázatot, akkor tuti bukok. Mert levonnak a pénzemről évről évre, nem csak reál értékben, hanem nominálisan is. Ezért mindenki inkább behunja a szemeit, és vállal egy nagyobb kockázatot, és azt reméli, hogy nem lesz belőle baj. És mivel az elmúlt pár évben nem lett ebből baj, és ha mindenki visszapillantott tükörben nézi a gazdaságot, ennek a két dolognak a kombinációja azt okozza, hogy nincs olyan hülyeség, amire szerintem a világban ma ne lehetne összeszedni egy csomó pénzt.
Virág Barnabás?
Igen, tehát én is alapvetően a megtakarítások szerkezetére gyakorolt hatást emelném ki. Valóban, hogy elindul egy ilyen hozamvadászat egy ilyen negatív kamatkörnyezetben, tehát hogy értelemszerűen szeretne mindenki minden jobb hozamot biztosító befektetést találni. E tekintetben én azt szoktam mindig mondani, hogy ha egy biztos válság előrejelző indikátort szeretnék találni, akkor az alapvetően az, amikor egyre több ember egyre több pénzt tesz egyre több olyan befektetésbe, amitről egyébként azt se tudja, hogy mit akar pontosan. Néha magát a fogalmat sem érti, ami egyébként a befektetés mögött van. Ilyenkor szoktak jönni a túlzott kockázatvállalásból adódó problémák, illetve hát utána az egésznek már van egy pszichológiája, amikor az egész folyamat akár visszájára is fordulat, és ugye valóban a negatív kamatoknak van egy ilyen hatása, hogy hát abban az irányba ösztönzi az embereket, hogy akár kockázatosabb befektetéseket is meghozzanak. Ilyen tekintetben egyébként azt gondolom, a gazdaságpolitikának egy fontos szerepe van. Egyrészt az, hogy milyen olyan alternatív eszközöket, milyen alternatív megoldásokat tud teremteni a tekintetben, hogy mégis ezek a helyüket kereső megtakarítások azért lehetőleg biztonságos formában megtalálják egyébként a nap végén a helyüket. Tehát ilyen szempontból én szerintem egy nagyon pozitív példa az, ami mondjuk a magyar megtakarítások esetében történik, hogy egyre nagyobb arányban ugye állampapírba teszik a megtakarítók a pénzüket. Ugye azt gondolom, ilyen szempontból a MÁ plusz nagyon komoly szerepe volt az elmúlt időszakban. Tehát ezek olyan megtakarítások, amelyek ugye kevésbé vagy egyáltalán nem reagálnak ugye mondjuk a tőzsdéknek, vagy a más ilyen kockázatosabb befektetési formáknak az ilyen nagyobb ingadozásaira, ami pontosan ilyen időszakokban azért nagyobb valószínűséggel bekövetkezhet. Tehát valóban elindult az a folyamat, hogy kockázatosabb befektetéseket keresnek a befektetők. Mi a tekintetben azt gondoljuk, hogy a gazdaságpolitikának azért fontos szerepe van abban, hogy ezt mennyire tudja úgymond terelni ilyen szempontból ezeket a megtakarításokat.
Szabó László?
Hát végülis én már válaszoltam a kérdésre, tehát azt látjuk, amit ilyenkor szoktunk látni. A mínuszkamat ez tényleg megbolondítja az embereket, és különösen, vagy inkább azt mondom, hogy az alacsony kamat megbolondítja az embereket, mert senki nem szeret reál értékbe bukni, nominálisan, tehát az infláció leszámítása nélkül, meg aztán különösen nem. Talán segíti ezt ennek a jelenségnek az exhalálását az, hogy ugye a tankönyvek is kifutottak a megtakarítások alól. Ugyanis a tankönyvek nem tartalmazzák a negatív kamatokat, mint értelmezési tartomány. Tehát azok a függvények, amik egyébként világéletünkben érvényesek voltak, támaszt, mankót jelentettek a pénzügyi, befektetői társadalom számára, azok a képletek ma használhatatlanok. Egyszerűen azért, mert a mínuszkamatot azt nem, tehát azzal nem számoltak. Tehát egyetlen egy tankönyv, amiből tanultam, sőt, még a gyerekek, akik ma tanulnak, nem szerepel mínuszkamat a pénzügyi számításokban. Tehát nem tudjuk, hogy hogyan kellene kiszámolni egy kötvénynek a kamatát, vagy egy diszkontált cash flow-t, egy váltak az értékét egy ilyen mínuszkamat rendszerben. Tehát én azt gondolom, hogy a befektetők egyrészt sokkolva vannak a negatív kamatok által, egyrészt másrészt ugye a tankönyvek és az elmélet az megszűnt támogatni az ő befektetési döntéseiket, és ebbe a kettő sokban nagyon-nagyon nehéz egyébként értelmes jó befektetési döntéseket hozni hosszú távon.
És milyen hatással van ez a hitelekre? Virág Barnabás?
Ugye a hitelezés esetén értelemszerűen ugye minden alacsonyabb a kamat, és ilyen szempontból Európában láthatunk már olyan példákat, amikor mondjuk negatív kamat mellett lehet akár rosszabb futamidejű hiteleket is fölvenni, mondjuk jelzáló hiteleket. Tehát az alacsony kamat szint az értelemszerűen egy ösztönzés jelent a hitelfelvétel esetében. Itt én megint azt hangsúlyoznám, hogy nem mindegy, hogy az a hitelfelvétel az a nap végén mire kerül fölhasználásra. Tehát ilyen szerintem alapvetően ezt fogja megkülönböztetni majd amikor a következő válság bekövetkezik, most én erre nem szeretnék tippelni, hogy éppen melyik évben fog bekövetkezni, de amikor a következő válság bekövetkezik, akkor szerintem alapvetően ez lesz a vízválasztó majd az országok között, hogy azt a hitelnövekedést, ami egyébként az országok nagy részében zajlik, azt ki hogyan használta föl. Értelemszerűen azok a gazdaságok, ahol sikerült termelékeny, produktívabb módon, alapvetően termelőberuházásokra felhasználni őket jobban, tehát hogy kedvezőben jöhetnek majd ki a következő válságban, és azok az országok, és számos ilyen van, aki mondjuk ugyanazt a hibát követi el egyébként, amit mondjuk Magyarország a 2008-2009-es válságot megelőzően, hogy ugye a hitelkiáramlásnak a nagy része az alapvetően fogyasztási célokra kerül felhasználásra, ráadásul devizában denominált, tehát ugye talán ezt még nem érintettük, hogy ennek nagyon alacsony kamatkörnyezetnek ugye van egy olyan következménye, és nagyon sok fejlődő gazdaságban, hogy drasztikusan, vagy jelentősen emelkedik körülbelül az elmúlt 10 évben, hogy a dollárban denominált hiteleknek az aránya. Tehát nagyon sokan dollárban kezdtek el eladósodni. Ugye valószínűleg ezek az országok lesznek a legkockázatosabb és a legproblémás országok, amikor majd a következő globális döccenő az megérkezik.
És mely országok azok, amelyeknél olyan tendenciák láthatók, amelyek nem feltétlenül pozitívak, mondjuk így a hitelezésben? Vannak már ilyenek, meg lehet nevezni egy-két országot itt akár az Európai Unióban?
Hát ugye az Európai Unión belül azért ez még kevésbé látszik, ugye az Európai Unión kívül látszik, tehát ugye bármikor, amikor van itt akár csak egy rövid hangulati megingás, és ugye, hát ugye azok az országok, akiket a nagy pénzügyi jellemző hírportálok címlapjain szoktunk látni, tehát például ugye a dél-amerikai gazdaságok, ugye a Dél-Afrika, ugye Dél-Kelet-Ázsiában is ugye több esetben látunk ilyen híreket, ugye azok tipikusan azok az országok, ahol ez a dollárban denominált eladósodás az elég markáns volt.
Szabó László?
Hát aki legközelebb van hozzánk, és bizonyos szempontból ilyen tankönyvű például tekintet, az Törökország. Tehát a török gazdaság nagyon erősen, ugye a magas lira, török lira kamatok miatt erősen dollárizálódott, nagyon komoly dollárban denominált hitelállományok alakultak ki, és akkor különböző dolgok miatt a lira elkezdte az értékét elveszíteni, akkor ott a gazdasági szereplők nagyon-nagyon komoly problémákkal szembesültek. Nyilván ez a kamat csökkenés, ez egy csomó fejlődő országnak ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó hátszeret jelentett, mert fel tudtak, tehát egy jó gazdaságpolitikával fel tudtak ülni ennek a kamatcsökkentésnek a hajójára, és a saját devizájuk tekintetében is le tudták vinni a kamatokat, és ezáltal megszűnt az a kényszer, ami a gazdaság szereplőknek a olcsóbb kamatozású devizák felé fordulását jelentette. Ezt nem Magyarország ilyen szempontból tényleg egy nagyon-nagyon jó példa. Nekünk nagyon-nagyon sokat segített ez a globális kamatcsökkentési környezet, hiszen a forint kamatok is le tudtak menni egy olyan szintre, ahol egyébként már senkinek nem feltétlenül jut az eszébe, hogy akkor na most akkor még azért, hogy 0,5%-kal olcsóban kapjak hitelt, bevállaljak egy euró vagy dollár kockázatot. Más kérdés, hogy ezt a szabályozók is egyébként megpróbálták ezt megakadályozni, de nagyon nehezen tudták volna megakadályozni, hogyha mondjuk egy 4-5%-os kamatkülönbség lett volna jellemző a forint kamatok és mondjuk az euró vagy svájci frank kamatok között. Így, hogy gyakorlatilag lejöttek azok a kamatok, mi is le tudtuk vinni a kamatunkat, és ezáltal megszűnt ez a régi kényszer, hogy most akkor valaki devizába vegyen fel hitelt. Szóval ez szerencse volt, és azon a magyar gazdaságpolitika jól sáfárkodott ezzel a lehetőséggel, tehát ebben mind a két fél benne volt.
Ezek a nemzetközi negatív hatások, akár mint ugye a műsor elején említettem, hogy még idehoza 4,6%-kal bővül, legalábbis a valuta alap idei várakozásai szerint a GDP az eurozónában csak 1,2%-kal, az, hogy ott csökkenés van, mondjuk a német gazdaság is, bár nincs technikai recesszióban az utolsó negyedéves adat miatt, de nagyon közel állt ehhez. Szóval ezek a hatások Magyarországra milyen gyorsan gyűrűzhetnek be, vagy akár az infláció, amit említettek, Virág Barnabás?
Reálgazdasági oldalról azért a korábbi megfigyelésünk az volt, hogy azért elég szorosan együtt mozgott a magyar gazdaságnak a konjunktúra ciklusa és mondjuk a német gazdaságnak a konjunktúra ciklusa, tehát mondjuk egy fél éves időhorizonton belül korábban ez azért megjelentek ezek a jelek a magyar gazdaságban is. Ilyen szempontból most egy nagyon kedvező helyzetben vagyunk, tehát azért azt el kell ismernünk, hogy azért most ez egy kivételes állapot, aminek több oka is van. Ugye egyrészt a már említett hitel, nagyon gyors hitelnövekedés a magyar gazdaságban, tehát a hitelpiacoknak a bővülése. A második azt gondolom a munkaerőpiac. Tehát ugye most van egy nagyon erős belső támasza ilyen szempontból a gazdasági növekedésnek. Ugye a reál bérek, a reál jövedelem az nagyon dinamikusan bővül, ami értelemszerűen a fogyasztásnak egy támasztal. A harmadik elem pedig alapvetően az export szektor, ahol talán nem érintettük még, de azért a világban most zajlik egy relokációs verseny, egy relokációs döntés, ugye a nagy, főleg hát mi esetünkben autóipari termelési láncokon belül. Tehát ugye látjuk azt, hogy a korábban egyébként nagyon sikeres német autóipari láncok azért itt az elektromos autózásra való átállás során azért komoly nyomás alá kerültek, komoly kihívás alá kerültek. És ilyen szempontból az is látható, hogy elkezdtek erre reagálni, tehát ugye elkezdték újra optimalizálni azokat a termelési folyamatokat, amelyben egyébként a termékeiket előállítják, és ugye az jött ki, ugye értelemszerűen, hogy a magyarországi lokációban működő gyáraik azért továbbra is komoly költségelőnnyel rendelkeznek, hiszen azért a magyar bérek, főleg euróban kifejezve azért lényegesen alacsonyabbak, mint mondjuk a németországi vagy a belga üzemek, és közben a termelékenység azért az fokozatosan emelkedik, tehát van egy elég magas jövedelem termelő képessége ezeknek a gyáraknak, tehát megéri Magyarországon ezeket fejleszteni, akár átcsoportosítani a Nyugat-Európában lévő kapacitásokat Magyarországra. Tehát ilyen szempontból az export oldalon is nálunk ugye ez az, ami egy többlet növekedést ad már az idei évben is, és azt mondjuk a következő időszakban is.
Szabó László.
Hát csak saját példámat tudom talán egy kicsit jobban kifejteni. Tehát például a Daimlernek meg a BMW-nek a beruházás az nagyon durván 500 milliárd forint, ugye ez benne van a csőben, ezeket a beruházásokat bejelentették. Ez az 500 milliárd forint, ez maga a beruházás is több, mint a magyar GDP-nek az 1%-a. Tehát hogy függ össze a magyar gazdaság és a globális konjunktúrának a helyzet, szerintem ez az állatorvosi ló példája. Tehát, hogyha jó lesz a globális konjunktúra, akkor ezek a beruházások meg fognak valósulni, 95%-os valószínűséggel, és ez önmagában a gyárak felépülése több mint 1%-ot dob a GDP-n a következő években, nem minden évben, hanem összesen, és nyilván egyébként az ott megvalósuló termelés pedig folyamatosan növelni fogja az exportot, igaz az importot is, de vélhetően a GDP-hez pozitívan fog hozzájárulni. Ha a globális konjunktúra lehetetlenné teszi ezeknek a beruházásoknak a megvalósítását, akkor ez a beruházás, illetve a későbbi exportnövekedés a magyar GDP-ből hiányozni fog. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy lássuk azt, hogy a magyar gazdaság és a globális gazdaság hogyan függ össze. Természetesen egyébként vannak a magyar gazdaság belföldi forrásai is, amik egyébként egyáltalán nem függnek a Daimlernek vagy a BMW-nek a beruházásától, de most az volt a kérdés, hogy hol függnek össze, hát én most mondtam egy példát, szerintem ez egy nagyon jó példa. A másik az egy kicsit geopolitika. Tehát éppen a relokációról van szó. Tehát én azt gondolom, Magyarország számára egy érdekes kihívás lesz az, hogy a robotizáció elterjedésével hogyan változik a státuszunk, mert én azt gondolom, hogy ha robotok végzik a munkát, akkor akár lehet Németországba is egy gyár, mert a munkaerőköltség alacsonyabb termelési volumenhez képest. Tehát akkor ugye, hogy olcsóbb bérű országokba szervezzük ki a tevékenységet, ez kevésbé lesz annyira sürgető. Illetve van itt egy nagyon-nagyon távoli geopolitikai dolog, és nyilván ez inkább egy külpolitikai műsornak a hatáskörébe tartozik, hogy mi lesz Európával. Tehát továbbra is egy egysebességes Európa lesz, vagy kétsebességes Európa lesz. Látszik, hogy az Európai Uniót alkotó országok vezetői között nagyon-nagyon nagy különbségek vannak, hogy hogyan képzelik az Európai Unió jövőjét. Szerintem olyan fázisban vagyunk, hogy a következő 4-5 évben ez el fog dőlni. Tehát, ahogy mint az egyik barátom szoktam mondani, Indiana Jones a függő hidon van, és látja, hogy elkezd leszakadni a kötél, akkor igazából egy dolgot nem lehet csinálni, nem csinálni semmit. El kell dönteni, hogy visszafele próbálok kifutni, vagy előre próbálok futni. Szerintem az Európai Unió most ilyen helyzetben van. Nyilván egy magyar relokációnak a lehetősége teljesen máshogy néz ki, meg esélyei egy egységes Európában, mint egy egysebességes Európában, mint egy kétsebességes Európában. Ugye sokáig ez egy ilyen, ez nem volt fontos, de én azt gondolom a következő fél évtizedben akár ez fontos is lehet, de ez egy nagyon-nagyon elvont és távlati gondolat.
És ugye, Virág Barnabás?
Én egyrészt az autóipar kapcsán, tehát abban is egyetértek, hogy, és véletlenül sem szerettem lassulgálni, hogy azzal, hogy ezek a nagy autóipari cégek magyar kapacitás bővítés mellett döntöttek, akkor elvégeztük a feladatunkat, és hátra lehet egyébként dőlni. Ugye ilyen szempontból azt gondolom, hogy intő példa a Nokia-nak az esete. Ugye én még az első mobiltelefonot, amikor a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején megvásároltam, akkor ugye mindenkit azt mondtam, hogy Nokia-t kell venni, mert az a világ vezető márkája, azok a legjobb telefonok, és nagyjából 4-5 év telt el, amikor pedig azok a hírek jöttek, hogy gyakorlatilag a Nokia teljesen eltévesztette azt a világpiacnak az átalakulását, ugye az érintőképernyős telefonoknak a megjelenésével, és gyakorlatilag olyan versenyhátrányba került, hogy gyakorlatilag be kellett csukni a boltot, és ugye ez a magyar kapacitásokat is jelentős mértékben érintette. Tehát ilyen szempontból az autóiparban azért valóban van egy komoly kihívás, tehát azért ez a folyamat ez zajlik most jelen pillanatban az autóiparban, és ilyen szempontból nagy kérdés, hogy azokon a külföldi, főleg német cégek erre hogyan fognak tudni majd reagálni. Ami szerintem viszont jó hír a magyar gazdaság kapcsán, hogy azért az export szektorunk azért elkezdett ilyen szempontból diverzifikálódni, tehát azért az látszik, hogy egyre nagyobb arányban megjelentek a szolgáltatások is ugye export oldalon, és ott azért ez a robotikára való átállás, tehát a robot technológiáknak az átállása, azért nem gondolom azt, hogy a szolgáltató szektorba azonnal kiváltja majd a magyar munkaerőt, tehát ilyen szempontból ezen az úton kell tovább menni, tehát nem véletlen, hogy például a Magyar Nemzeti Banknak a versenyképességi 330 javaslata egy külön fejezetet szentelt annak, hogy alapvetően az export szektort az hogyan érdemes majd újra gondolni, és hogyan érdemes még a jövőben javítani.
Ugye szó volt a belső fogyasztásról, amit Magyarországon jelentősen vagy jelentősebben ugrott meg, mint az Európai Unióban. Ez a külső negatív hatásokat meddig tudja mondjuk így kompenzálni? Szabó László?
Ugye a gazdaság részben azért is ciklikus, mert mindig vannak ilyen önbeteljesítő folyamatok, vagy olyan folyamatok, amik egyébként a pozitív folyamatokat tovább javítják, illetve a negatív folyamatokat még lejjebb süllyesztik. És hogyha bízom a jövőben, és nyilván általában akkor bízom a jövőben, hogyha az elmúlt egy-két évem jó volt, akkor például felveszek hitelt, tehát azt a pozitív ciklust, azt még tovább erősítem. Ha elveszítem a munkámat, akkor nem veszek fel hitelt. Nagyon-nagyon érdekes, az emberek nem akkor vesznek hitelt fel, amikor elveszítik a munkájukat, általában akkor nem is kapnak, hanem amikor optimisták és bíznak a jövőben. Tehát, hogyha valaki elveszíti a munkáját, akkor egyrészt kiesik a termelőszférából, ráadásul nem fog hitelt se felvenni. Tehát ez is egy önerősítő folyamat. Tehát a jó dolgok is erősítik magukat, és a rossz dolgok is erősítik magukat. És éppen ezért önmagában szerintem a magyar fogyasztás az egy nagyon-nagyon negatív világgazdasági környezetben kifullad, mert előjönnek azok a tényezők, amelyek oly jellemzünk ránk, emberekre.
Virág Barnabás?
Hát ugye az, hogy kifullad, az én azt gondolom, hogy nagyon relatív fogalom lehet, tehát ilyen szempontból mondjuk érdemes megvizsgálni azt, hogy mondjuk Lengyelország milyen helyzetben volt a 2008-2009-es válság alatti időszak, mondja Lengyelország volt az egyetlen európai gazdaság, aki képes volt pozitív tartományba tartani a növekedését egyébként egy recessziós környezetbe is, és ugye érdekes módon annak a növekedésnek akkor a forrása, az ugye alapvetően három forrása volt, ugye egyrészt a beruházásoknak a növekedés, ugye akkor zajlottak komoly infrastruktúrális fejlesztések állami oldalról, amik ugye a keresletet meg tudták támasztani. A második eleme azért érdekes módon egyébként a fogyasztás volt, és ugye például egyébként a lengyel gazdaságban akkor nagyon sok olyan hazautalás áramlott vissza, ami egyébként akkor a lengyel gazdaságban került elköltésre, ugye azoktól, akik éppen abban az időszakban, mert ugye a lengyelek nyitottak gyakorlatilag legkorábban a nyugat-európai munkavállalás irányába. Tehát ezek a jövedelmek tudtak egy belső keresletet generálni, és ugye a harmadik elem pedig hát alapvetően a költségvetésnek a működése volt, tudtak a költségvetésben volt mozgástér, azon keresztül tudtak növekedést belső fogyasztás számára is adni. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, Magyarország most sokkal jobb helyzetben van, tehát egyrészt nagyon komoly eredmény az, amit az elmúlt 10 évben elértünk, hogy gyakorlatilag teljes mértékben sikerült kivenni azt a deviza kitettséget, ami hát korábban nagyon szörnyű következményekkel járt egy válság periódusban, tehát ez a típusú kockázat az teljes mértékben kikerült. És ugye a munkaerőpiac esetében pedig hát azt látjuk, hogy egyelőre a probléma sokkal inkább azon az oldalon van, hogy nem találnak a cégek elegendő munkaerőt. Tehát én azért ott sem számítok arra, hogyha mondjuk jön egy döccenő azért a külső piacainkon, akkor hirtelen ez nagyon átcsapna abba az irányba, hogy akkor itt megint ilyen nagyon komoly munkanélküliségi helyzet alakulna ki. E tekintetben is egyébként én nagyon pozitívnak tartom egyébként azt a gazdaságfilozófiai váltást, ami az elmúlt időszakban lezajlott a magyar gazdaságpolitikában, itt konkrétan a foglalkoztatásnak a megítélésére gondolok. Ugye, tehát alapvetően arra a helyzetre, hogy aki ugye munkaképes, annak legyen biztosítva a lehetőség egyébként munkát is vállaljon, mert ilyen szempontból valóban az egy teljesen más helyzetet jelent, amikor az ember azt tudja mondani, hogy van munkája, mert akkor képes hinni a jövőben, akkor megpróbálja legalább a fogyasztását valamilyen szinten fönntartani, szemben egy olyan helyzettel, amikor mondjuk tényleg azzal szembesül, hogy egyébként elvesztette az állását, és teljesen bizonytalan nem tudja, hogy mit hoz a jövő, az tényleg a növekedési rátában is komoly különbségeket tud okozni.
Röviden Szabó László.
Én csak visszatérve, tehát én általában egyébként az előzőekben, általában egyébként a gazdasági ciklusokról, és hogy mi erősíti ezeket a ciklusokat, tehát arról próbáltam egy kicsit beszélni. Nyilván, tehát ezek a dolgok léteznek. A mindenkori gazdaságpolitikának a feladata, hogy ezeket a ciklusokat, ezeket az önerősítő folyamatokat megtörje. Általában a gazdaságpolitika nagyon-nagyon aktív szokott lenni akkor, amikor a negatív ciklusokat kell, tehát a negatív önerősítő folyamatokat kell megtörni. A gazdaságpolitikák általában ott szoktak hibázni, hogy amikor ezek egymás erősítő, egyre olyan durvább növekedés és egyre irracionálisabb dolgokat okozó növekedést okoz ez az optimizmus és a jövőbe vetett hit. Nem nagyon van olyan gazdaságpolitikus, aki szívesen viszi el ugye a puncsos tálat és elkezdeni hűteni a gazdaságokat, pedig nyilván ez a két gazdaságpolitikai eszköz, ez együtt kell, hogy járjon.
Röviden, Virág Barnabás.
Én azt gondolom, hogy a pszichológiának nagyon fontos szerepe van ezen az oldalon, és ez igaz a gazdaságpolitikára is. Tehát nagyon sok olyan cikket olvasok, ami ugye azzal kezdődik, hogy hát most már 8-9 év eltelt, vagy 10 év éppen eltelt a legutóbbi válság óta, és egyébként azt tanultuk, hogy 8-10 évente be kellene következni valamilyen válságnak a világban, akkor miért nem érkezik már a következő válság. Szerintem ebben egy komoly szerepe van annak, hogy igazából a politikusok, a gazdaságpolitikusok is megtanulták a legutóbbi válságban azt, hogy egy válságnak komoly reálgazdasági, társadalmi, és azon keresztül a politikára is komoly következményei vannak, és ilyen módon gyakorlatilag én azt gondolom, minden eszközt most a világ gazdaságpolitikusai felhasználnak arra, hogy ezt a ciklust, amiben most a világon, azt minél inkább kitolják, és gyakorlatilag ezzel ezt a növekedési pályát azt egyre inkább meghosszabbítsák.
Köszönöm, hogy itt voltak az Aréna mai vendége, Szabó László, a HOD alapkezelő felügyelő bizottságának elnöke, és Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!